Hát akkor köszöntöm Önöket, kezdjük el a mai utolsó előadást. Az elmúlt alkalommal a DIA átalakítókról beszéltünk, és a DIA átalakítóknak egy speciális változata került terítékre, az úgynevezett R2R létra hálózatot alkalmazó DIA konverter. És az elmúlt óra végén sikerült az elejét ennek elmondanom. Az volt a lényege a dolognak, hogyha csinálunk egy olyan áramkört, amelyik így néz ki, hogy R ellenállások és két R ellenállások vannak egyetlen hálózatban, létraszerűen felépítve, R, két R, 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 két R, és a végén úgy néz ki a dolog, hogy van egy két R ellenállás, még egyet kiegészítek, hogy teljes legyen, vagy egyértelmű legyen a kép. Vannak ilyen hálózatok, vagy ellenállások, és egy referencia feszültséget kötünk ide, és itt is két R ellenállás van, itt is R ellenállás van, és van egy lezáró ellenállás, ami direkt módon közvetlenül a földre kötődik, és két R ellenállással ekvivalens. Akkor, hogyha az két R ellenállásoknak a végpontjait, a alsó pontokat földre kötöm, akkor azt terítettük ki, hogy ebben az esetben a különböző helyeken a referencia feszültségnek a leosztott értékei találhatók, tehát itt a referencia feszültség fele lesz, és így tovább. Itt a referencia, hogyha ez az n-edik lépés, ez az n-1-edik, ez a második és ez az első, akkor itt pedig ezen a ponton a referencia feszültségnek a 2 az n-ediken része, itt pedig a referencia feszültségnek a 2 a nagy n-1-edik része lesz a feszültség, ha földre vannak kötve a dolgok. Tehát ezek az alsó pontok földhez kapcsolódnak. Akkor kitalálom a következő egyszerű megoldást. Ide teszek egy kapcsolót. A kapcsoló két végpontja, tehát itt egy kapcsoló lesz. Ez a kapcsoló, ez félvezető eszközökkel megoldott kapcsoló, teljesen itt folytatódik. És itt is egy kapcsolót helyezek el, meg itt is egy kapcsolót helyezek el, tehát létezik egy kapcsoló sor. És most jut eszembe a jó ötlet, hogy azt mondom, hogy a kapcsoló végei egyszer földpotenciára köthetők, tehát az egyik vége földpotenciára köthető, ezt így szépen összekötöm, és a másik végét is tulajdonképpen földpotenciára kötöm, de nem földpotenciára kötöm, hanem virtuális földpotenciára kötöm. Ez azt jelenti, hogy ezek a pontok pedig, hát menjenek így tovább, így átlépem ezt a vonalat, hogy jól lehessen látni, hogy azok nincsenek összekötve, ezeket pedig virtuális földre kötöm, azaz veszek egy műveleti erősítőt, és a műveleti erősítőnek a negatív, visszacsatolt műveleti erősítőnek a negatív bemenetére kötöm az R0 ellenálláson keresztül visszacsatolt műveleti erősítő negatív bemenetére kötöm ezt a dolgot. És úgy működik a dolog, hogy B1, B2, Bn-1 és Bn-2 bitek, vagy Bn n-edik bit, nem Bn-2, n-edik bit, ez, tehát ez a kettes, ezek a bitek vezérlik a kapcsolót. Tehát a bit megint a kapcsoló állapotát határozza meg. És megint azt a feltételt kötjük ki, hogyha az i-edik vagy n-edik, mindegy, hogy melyiket írom, n-edik kapcsoló vagy bit az logikai egyértékű, akkor a hozzátartozó kapcsoló az a virtuális földre van kötve, és abban az esetben, ha nulla, akkor a valódi földre. Akkor ez lényegében azt mondja, hogy azokat az áramokat, amelyeknek a súlyozó tényezője egyes, azokat az áramokat én befolyatom a műveleti erősítőbe, vagyis az itt folyó I0 áramot most is ki tudom számolni. Ez az I0 áram ebben az esetben a föld felé folyó áram lesz, és az I0 áram nyilvánvalóan úgy néz ki, hogy az n-edik vagy i-edik, mindegy, hogy bitnek megfelelően, a referencia feszültség osztva 2 az n-ediken értékű, n-ediken r értékű áram fog folyni az n-edik ágon. Mert a referencia feszültségnek a 2 az n-ediken része osztódik el r-rel, sőt nem is r-rel, hanem 2 r-rel. És ez lesz az áram értéke. És a teljes áram értéke az pedig n egyenlő 1-től egészen nagy n-ig, ezeknek az összege. Tehát akkor, ha itt referencia feszültség per 2 van a második helyen, ha n egyenlő 2, akkor a kettes bittel ez meg van szorozva, és 2 r-rel el van osztva. Ha én most ügyes vagyok, akkor tudom, hogy a kimeneti feszültség az éppen egyenlő lesz a mínusz I0 áram szorozva az R0 ellenállással. És hogyha az R0 ellenállást jól választom meg, akkor ebben a pillanatban a következőt fogom kapni. Egy hibát elkövettem, hogy 2 az N-1-en értékű lesz a hatvány kitevő, hiszen hogyha n egyenlő 1-jel, akkor 2 a nulladikon értéket kell számolnom ide, és akkor, mert akkor itt a referencia feszültség osztva 2 r-rel van. Tehát akkor az érték az pontosan így fog kinézni, hogy mínusz, szumma, n egyenlő 1-től egészen nagy n-ig, és akkor semmi más nem kell csinálnom, mint hogy az r0 ellenállást, meg kell szoroznom ezt, de az R0 ellenállást válasszuk R-nek, tehát ugyanakkora legyen, mint az ellenállások ott fenn, és akkor egyszerűen ezt a mennyiséget, ezt az I0-t meg kell szorozni R0-al és mínusz 1-jel. Akkor lesz benne Bn, a referencia feszültség osztva a 2 az n-ediken értékkel, és ennek az összege lesz a kimeneti feszültség értéke. Ugye feszültséget kapunk, ezt kiemelve új referencia feszültség szorozva azzal a D értékkel lesz, hiszen a D érték nem más, mint a Bn per 2 az n-edikenek az összege. Ez azt jelenti, hogy ez egy digitál analóg átalakító, pontosan azt csinálja, mint az elvi átalakító, tehát gyakorlatilag meg lehet oldani ugyanazt a feladatot, mint a súlyozott ellenállásokkal, azzal a különbséggel, hogy most majdnem egyforma ellenállásokat kell csinálni, egész pontosan R2R ellenállásokat kell csinálni, amit a múltkor beszéltem, könnyebben realizálhatók, könnyebben lehet egyforma ellenállásokat csinálni. Ez azt jelenti tehát, hogy a kimeneti feszültség valóban ekkora értékű lesz, mint amit terveztünk, és ez pontosan megfelel annak, amit célul tűztünk ki, hogy a bináris kóddal meghatározott D értékkel legyen arányos, ez a referencia feszültség per 2 az n-ediken. Ugye 1 per 2 az n-edikennek az összege, azt tudjuk, hogy maximálisan a nagy n tart a végtelenül 1-hez tartana, tehát a full scale ebben az esetben a referencia feszültség értéke, tehát a teljes átfogás az a referencia feszültség értékével egyenlő, és hát ugyanazt teljesíti, mint amit eddig is számoltunk. Tehát ez egy valódi digitál analóg átalakító. Ez egy nagyon népszerű megoldás. Ezt szeretik használni, tehát ilyen átalakítók léteznek, működnek, és bizony elég nagy bitszámig ez a dolog, pontosan az egyforma nagyságú ellenállások, egyforma ellenállásokra támaszkodva realizálható, tehát egy 16 bites DA konvertert ezzel minden további nélkül realizálni lehet. Hát egy érdekességet elmesélek még, és ez az érdekesség azt fogja jelenteni, hogy még egy picit szeretnénk valamin javítani. A valami az az, hogy a műveleti erősítő ennek a gyenge pontja. A gyenge pont annyit jelent, hogy egy műveleti erősítő általában kis sávszélességű. Tehát ha nekem videójeleket kell előállítanom ilyen DA konverterrel, vagy még nagyobb középfrekvenciás rádiós jeleket kell előállítanom, tehát már egy vívőre modulált jel van ráültetve, azaz már egy rádiónak a belsejében vagyunk, akkor ezt a műveleti erősítőt ezt nem lehet használni, ennek a sebessége nem megfelelő. Hát egy érdekes változat kerülhet még itt a táblára, ezt nagyon röviden fogom elmondani, mert nem akarom részletesen elmesélni az egészet, de a következő képen fogok gondolkozni. Ezt a műveleti erősítőt kidobom innen. Hát ha kidobom innen, akkor nem működik persze a szerkezet, tehát nyilvánvaló, hogy ez a dolog, ez így butaság lenne. Hát nem így csinálom a dolgot, hanem egy inverz megoldást. Inverz létrát, létrahálózatot, ide persze R2-er létráról van szó, csinálok. Az inverz létra ötlete a következő. Azt mondom, hogy csináljam meg pontosan ugyanezt az áramkört, de fordítva fogom rajzolni. Tehát itt lesz a vége, tehát megfordítom ezt a rajzot csak azért, hogy jobban legyen érzékelhető. Tehát van egy R ellenállás, aztán van egy 2R ellenállás, és utána van az állandóan a földre kapcsolt lezáró 2R ellenállás. Itt van egy R ellenállás, és utána megint 2R ellenállás, tehát pontosan ugyanúgy néz ki a dolog, mint eddig. Itt van az R, aztán tovább megyünk, R ellenállás, 2R, és így tovább, egészen az utolsó tagig, és akkor ez az egyes, ez az n-edik, ez a nagy n-edik, ez pedig az egyes tag lesz. Tehát most fordítva a sorrendbe, fordítva raktam fel a dolgot, itt R ellenállás van, R és 2R. És ezzel csinálok egy, most játékosan azt mondhatom, hogy azért inverz létre, ezt befordítva rajzoltam, de ez egy butaság nyilvánvalóan, csak játékosan mondom. Csak következőt csinálom. Műveleti erősítő nélkül ide teszek egy ellenállást, ez a terhelő ellenállás. Itt ide kapcsolom, és utána a következőt játsszuk el. Ezeknek a végére oda teszem az eddig alkalmazott ominózus kapcsolónkat. Tehát ide teszem a kapcsolót, most kicsit kisebbre rajzolom, hogy szépen elférjek, és azt mondom, hogy ezeket a kapcsolókat vezérelni fogja a bit, az a bit, amelyik ide kapcsolódik. Tehát majd ezt az n-edik bit fogja vezérelni, ezt az n-1-edik bit, ezt a második bit, ezt meg az első bit vezérli. És úgy vezérli, hogy az egyik vége földre van kötve, most nem rajzolom végig, hogy könnyebben lehessen az ábrát lerajzolni, tehát ez fix földön van, ezt a végét pedig a kapcsoló függvényében a referencia feszültségre kötöm. De hogy még kiegészítsem az ábrát, azt mondom, hogy valahol, nem csinálj, rajzoljuk ide le, valahol, itt van még egy bit, ez most 2R ellenálláson keresztül működik, ez legyen az n-edik, kis n-edik elem. És ez is persze ugyanebbe a játékba van bekötve, és tudjuk, hogy a bn-edik bit vezérli a dolgot. És azt állítom, hogy a kimeneti feszültség az most is arányos lesz azzal az értékkel, amit az előbb előállítottunk. Ráadásul persze pozitív értékkel lesz ez az érték arányos, hiszen referencia feszültség bármilyen ellenálláson is megy, akkor persze egy pozitív feszültséget hoz létre. Tehát összesen csak be kell látnom azt, hogy ez tényleg úgy viselkedik, ahogy a digitál-analóg átalakítónak kell. és nincs benne műveleti erősítő, csak ellenállások. Ez azt jelenti, hogy ennek a hálózatnak a késleltetését csak valamiféle egész picike kis kapacitások, szórt kapacitások határozzák meg, amik az ellenállásokkal természetesen valahogy együtt járnak, hiszen egy ellenállásnak is van kapacitása abban az értelemben, hogy a lemezei vagy a végpontjai között van valamiféle elektromos kapacitív terhelés is, tehát nem nulla idő alatt terjed egy ómos rendszeren sem a jel. Ugye elvileg, ha tisztán ideálisan egy ómos ellenállás és rákapcsolok nulla idő alatt egy feszültséget, akkor nulla idő alatt megjelenik a kimeneten. Ez nyilvánvalóan nem történik meg, hogyha már vannak dinamikus elemek, kapacitások ebben a rendszerben. Hát hogy lehet ezt belátni, hogy ez jól működik? Most a Thevenin ekvivalens fogalmát kell ismerni. Ez nem könnyű, de nagyon könnyű. A következőképpen fogok gondolkozni. Tételezzük fel, hogy a n-edik biten kívül mindegyik helyen a nulla van. Tehát erre kapcsoljuk ezt, tehát b nagy n-1 és így tovább mindegyike nullával egyenlő, kivéve a bn-1-el és a referencia feszültségre kötjük a dolgot. Tehát egyetlen helyen van feszültség, a többi feszültség pedig mindegyike nulla. Akkor lényegében a hálózatot felrajzoltam a táblára, az egy ómos osztó. Csak a fene vigye el, telerajzoltuk mindenféle ellenállással. De egyet tudunk. Tudjuk, hogy innen nézve az ellenállás értéke, ha belenézek ebbe a rendszerbe, erre legyenlő. Innen nézve, ha belenézek, kettő erre legyenlő. Ezt a trükköt már eljátszottam a múltkor. Akkor innen nézve errel, innen nézve befelé, errefelé nézve, kettő errel egyenlő a dolog. És most eljutottam ehhez a csomóponthoz, ami itt van, és ennek a csomópontnak a feszültségét, azt mondom, hogy az n-edik csomópontnak a feszültségét az n bit hatására nézzem meg. Tehát csak az n-edik bitet kapcsolom be, és a többit nem. Miért tehetek én ilyen butaságot, hogy csak egyetlen kapcsolónak a hatását vizsgálom? Azért, mert érvényes egy ilyen hálózatra a szuperpozíció tétel. Azaz, hogyha én a referencia feszültséget sok helyre kapcsolom, akkor úgy is kezelhetem a dolgot, hogy csak egy helyre kapcsolom, majd minden helyen megnézem ennek a hatását, és azokat összeadom. Tehát, ha több kapcsoló be van kapcsolva, akkor erre a hálózatra több forrás kapcsolódik, és miután lineáris a hálózat, érvényes a szuperpozíció tétel, vagyis az egyikre a reakcióját, ha a kimeneten megtudom, akkor a többiről is fogom tudni, hogy mekkora a reakció, és ezek szummázódnak, hogyha mindegyiket külön veszem. Tehát ezért kiragadtam egyetlen egyet, ennek a két, az n-edik, kis n-edik helyen lévő két R ellenállás végén rákapcsoltam a referencia feszültséget, és megkérdezem, mekkora lesz ennek a hatása a kimeneten. Akkor ezt elfelejtem, és bármelyikre megcsinálhatom külön, majd összeadom. Tehát akkor szuperpozíció tételt használok először. Már gáz. Most következik a Thevenin ekvivalens, az még gázabb. Mit is látok itt? A következőt látom. Erre a pontra nézve az egész itt lévő hálózatnak a Thevenin ekvivalensét fel akarom rajzolni. Akkor megkérdezem, erre a pontra nézve, hogy itt vagyok, hogy ennek a hálózat résznek a Thevenin ekvivalense az mekkora értékű. Nem számolom ki, mert feltételezem, hogy az utolsó előadásom már csak olyanok vannak, akik mindent tudnak. Ennek következtében úgy, ahogy szokták mondani régen, telvtársak egymás között vagyunk, most elmondhatjuk az igazat, mondták a régi időben. Mert addig hazudtunk eddig össze-vissza, de így egymás között barátilag. Tehát akkor a következőt látom. Innen nézve egy kettő R ellenállást látok, ezt lerajzolom ide, jó? Tehát az előző résznek egészen erre az n-edik pontra nézve az értéke 2R. Tehát erre benézve egy 2R ellenállást látok. Ezt vezérlem egy 2R ellenálláson keresztül, és a végén a referencia feszültség van, és erre a pontra nézve, ahol itt berajzoltam ezt a nyavaját, ez a UNN, vagyis az n-dedik bit hatására az n-dedik csomóponton létrehozott feszültség, az mennyi lesz, gyerekek? Hát ennek az ekvivalens tevedénye, ugye az nem más, hogy itt egy generátor van, egy feszültséggenerátor, ez a feszültséggenerátor, a referencia feszültség. Akkor erre a pontra nézve a belső feszültségérték az nem lesz más, mint U referencia per 2. Tehát olyan lesz erre a pontra nézve az ekvivalens helyettesítő modell, hogy az U referencia per 2-nek megfelelő feszültséggenerátor fog szolgálni itt, és a két ellenállás párhuzamos eredője, a belső ellenállás pedig R ellenállás lesz. Vagyis, hogyha én az n-edik helyre kapcsolok egy referencia feszültséget, akkor annak hatására az n-edik csomópontban a referencia feszültség fele lesz meg. Ha ez igaz ezek után, akkor viszont erre a generátorra sorba kapcsolódik ezzel egy R ellenállás. Aztán egy kettő R-ellenállás. Aztán van egy megint egy tevedin ekvivalenset produkál, de úgy, hogy közben egy 1/2-es leosztás van. Ebből az következik, hogy ha egyel odébb lépek, az egyel odébb lépés az azt jelenti, hogy ugye innentől még egy soros ellenállás van, összekötöm ezt jó, hogy jobban lehessen látni. Tehát itt van egy feszültséggenerátor ezen a ponton, ami nem az itt lévő feszültséget jelenti direkt módon, hanem a ekvivalens, tevedin ekvivalens belső feszültségforrását jelenti, és van egy soros ellenállás. Ha erre rákötök egy R ellenállást, akkor egy 2R ellenállású, belső ellenállású feszültségforrás lesz a második lépésben. És van itt egy 2R ellenállás, akkor a tevedin ekvivalense a n-dedik bit hatására az n, vagy a erre mondtam az n-dedik bitet, az n plusz egy helyen, az nyilvánvalóan egy 1/2-del megszorzódik. És az utolsó helyre pedig a tevedin ekvivalensnek a helyettesítő modellje az lesz a legvégére, hogy lesz a belső ellenállása ennek az egésznek R értékű, és a ekvivalens feszültségérték pedig éppen az n-dedik helyre beadott referencia feszültségnek a 2 az n-dediken értéke lesz. És utána az egész áramkört erre a pontra nézve egy ilyen ellenállás helyettesíti, és itt egy ellenállás osztó van az RT ellenállásra. Akkor ez azt jelenti, hogy az n-dedik helyre adott feszültség az egy leosztással az R U referencia per n per 2 az n-dedik ennek, meg ennek az RT per R plusz RT-vel való leosztásából hozza létre a sajátos részét. Akkor az eredő feszültség, a kimeneti feszültség az úgy fog kinézni, szuperpozíció tétel, hogy n egyenlő 1-től egészen n-ig, a referencia feszültségnek a 2 az n-dedik n részét meg kell szorozni az RT ellenállás per az RT ellenállás plusz az R ellenállás között, és innentől kezdve természetesen, ha a bitek kapcsolják az n-dedik bitet, akkor ez meg van szorozva az n-dedik bittel, hiszen az kapcsolta be a dolgot. És készen van. Ez is egy digitál analóg átalakító. Csak nem kell bele erősítő, hanem arra játszunk, hogy a terhelő ellenállás előtti ekvivalens hálózatnak a tevedinek, eredő tevedin ekvivalens feszültsége lesz arányos ezzel a bizonyos kódolt feszültséggel, amiről korábban beszéltünk. Akkor ez egy gyors DA átalakító. Ilyet lehet csinálni úgy, hogy megahercek, 10 megahercek, 100 megahercek sebességgel is tudjon működni. Mert nincsen benne, csak kapcsoló. Ez csak az kell, hogy ezek a kapcsolók gyorsak legyenek. Azt pedig el lehet mondani, hogy félvezető eszközökkel, fetekkel elsősorban, tehát térvezérlésű eszközökkel nagyon nagy sebességű kapcsolókat lehet csinálni, erre építve tudják megcsinálni azt, hogy nagy sebességű DA átalakítók legyenek. Hát akkor a DA átalakítókról ennyit, és a következő fejezetet elkezdem most rögtön, ez pedig az, hogy ennek az inverzét, ennek a fordítottját, az analóg digitál átalakítást fogjuk megcsinálni. ugye ennek a funkciója nem más, mint hogy van nekünk egy analóg jelünk, abból mintát veszünk, tehát annak egy adott időpillanatban szeretnénk az értékét meghatározni, úgy, hogy közben ezt az értéket, ezt szeretnénk digitálisan kódolva, tehát binárisan kódolt megjelenítésben megcsinálni. Tehát akkor a következő fejezet az analóg digitál átalakítók. Önök ilyen átalakítóval a laboratóriumban természetesen találkoztak, hiszen nyilvánvaló, hogy a mérőműszerek, amelyek egyenfeszültséget mérnek, ma már úgy mérik az egyenfeszültséget, rákapcsolok valami, és kiír egy számot, hogy ez 1,5 volt. És akkor kész. Tehát akkor az analóg digitál átalakító az a következőt képen néz ki. Csak egy séma természetesen. Van neki egy bemeneti feszültsége. U bemeneti feszültség. A kimeneten pedig ő egy binárisan kódolt sorozatot állít elő, és ő is azt csinálja, mint az előbb, hogy van egy B1 úgynevezett MSB bitünk, van egy N-edik bit bármelyik, és van a nagy N, az pedig az LSB bitnek megfelelő érték. És most jön a lényeg, hogy ő egy AD átalakító, de tudjuk, hogy muszáj benne lenni referenciának. Muszáj benne meglenni annak, hogy mi az, hogy egy volt. Már a múltkor elmondtam, hogyha én meg akarok mérni egy feszültséget, akkor én mérhetek akár, hogyha nincsen nekem úgynevezett etalonom. Az etalon az azt jelenti, hogy kell nekem egy olyan mennyiségnek lenni, amely mennyiség megmondja, hogy mi az egy volt. A megmondja azt jelenti, hogy kell nekem egy egyvoltos, vagy tízvoltos, vagy bármilyen nagy pontosságú etalonom vagy referenciám. A mérés technika, ha ezt tanítja önöknek, akkor ez az etalon dolog, ez egy nagyon érdekes kérdés. A legújabb időkben ezeket az etalonokat két dologra vezetik vissza. Hát tudunk mérni távolságot, az általában valamilyen nagy frekvenciájú jelnek a hullámhosszában van mérve már. Régebben, amikor én még gyerek voltam, ilyet nem tudtak csinálni, hanem volt Párizsban elásva egy mély gödörbe egy olyan egy méter rúd, az egy etalon méter rúd, amelyiknek biztosították a hőmérsékletét, és nagy pontossággal megmondta, hogy mennyi az egy méter. Van egy olyan hivatal nálunk is, mint minden országban, hogy országos mérésügyi hivatal. Ha oda bemegyek, akkor ott van etalon. Ez az egyik, a hosszmérték az nagyon jó etalon volt korábban. De ma már legpontosabban a frekvenciát tudjuk mérni. Tehát a legpontosabban a frekvenciát lehet mérni, és a legpontosabban a frekvenciát lehet előállítani. Vannak olyan atomórák, amelyeknek a frekvenciája igen-igen stabil, 10-16-on pontosságot lehet vele elérni. Cézium és egyéb eszközöknek a különböző energia átmenetéhez tartozó fizikából tanultak ilyet, hullámhosszok nagyon precízek és nagyon pontos értékeket adnak a frekvenciák. Ezért a világon vannak ilyen nagy, óriás berendezések, amelyek ezeket a nagyon pontos frekvenciákat produkálják. Mert azt mondja valaki, mi a nyavajának nekem nagyon pontos frekvencia? Hát egyrészt azért, hogy mérni tudjam az időt, mert ha megszámlálom egy pontos frekvenciának az átmeneteit, akkor nagy pontossággal időt tudok mérni. Na de hol használok én ilyen nagy pontosságú időt? Tud valaki ilyen példát mondani, hogy hol kell ilyen? Minden nap használják elvileg, ha van egy kis okos telefonjuk. Hol lehet? Csak professzor órájára nem kell, hogy pontos legyen. Egy kicsit gyorsabban számol, vagy lassabban, hogy kutyát érdekli. Persze számít, de nem nagyon számít. Hol kell? GPS-ben kell, így van. Tehát amikor én távolságot idővel akarok mérni, és a terjedő, a fénysebességet tudom, akkor megszámolva az időt, vagy pontosan mérve az időt, tudok távolságot mérni. A GPS erre épül, és azt mondjuk, hogy a GPS először simán itt, ami nekünk van, 5-10 méter pontossággal mér, hát akkor tudjuk, hogy milyen pontos órának kell lenni. De fenn a műholdakon baromira pontos órák vannak. 10-13-on, 10-14-en pontosságú, abszolút pontosságú órák vannak. Ott is referenciára van szükségem. Ez megmondja nekem, hogy mennyi az egy méter. Mert hogyha hullámhosszat tudom meg, a frekvenciát tudom, akkor meg tudom mondani, hogy hány darab hullámhosszal mérhetem meg a métert. Tehát kell ilyen. A feszültséget nem tudom megspórolni, azt időre nem lehet visszavezetni. Feszültség referenciára szükségem van, azt pontosan kell tudni mérni. Tehát akkor ezek után néhány referenciára van szükségem, ezek között a feszültség referencia az érdekes. Mert ha feszültség referencia van, akkor már elég jó vagyok a dologban, és akkor azzal már nagyon sok mindenre mehetek, ide is kell egy ilyen referencia. A múlt órán már elmeséltem, hogy kell ilyen. Azok a referenciák is nem nagyon pontosak azért. 10-6-os, 7-es referenciát már csinálni feszültségben nagyon nehéz. Az már nagyon drága. Ha valaki ennél többet akar, akkor nem exponenciális, hanem exponenciális függvénnyel megy az ára el a dolognak a fenébe. Vannak ilyen cégek, akik ilyenekkel foglalkoznak. Na, visszatérve, sokat meséltem is butaságokat. Tehát ezek után most arról van szó, hogy csinálunk egy AD konvertert. Ehhez ezt a referenciát fel kell tudnom használni. Mert egyszerűen arról van szó, hogyha nekem azt mondja valaki, hogy mérjem meg, most a példát mondom még egyszer, mérjem meg innentől odáig a távolságot, hogy hány méterre van az ajtó. És nekem adnak egy mérőlécet, amelyik nem egy méter mérőléc, hanem 1,1 méter mondjuk, 10%-kal több. Akkor szépen ezzel a mérőlécre leszámolom, hogy hányszoros a távolság, és 10%-ot simán tévedek. Ez teljesen triviális. Ugyanez van itt is. Ha megmondják nekem, hogy ez a referencia, ez a 10 volt, de helyett 9,8 volt, akkor bizony 2% tévedéssel tudom ezt megoldani. De visszatérve, akkor mit is kell csinálnom? Hát a következő játékot kell eljátszanom, mert a DA átalakítóknál tulajdonképpen ezt már megcsináltuk. Azt mondjuk, hogy én veszek egy minimális lépcsőt. A referencia feszültségnek veszem a 2 az n-ediken részét. Eddig is ez volt a minimális lépcső. UM-mel is jelöltem, meg is tehetem most is, hogy UM-mel jelölöm. Elhatározom, hogy ez a minimális lépcső. Ugye, hogyha az előbb kitaláltuk, beszéltem róla, hogyha ez 20 bites lenne, ez a nagy n 20 bit, tehát nagy n az 20-szal egyenlő, akkor ez a referencia feszültségnek az 1 milliómod része. 1 mikrovolt, ha 1 volt a referencia, és 10 mikrovolt, ha 10 volt a referencia. Ez nagyon-nagyon pici érték. És majd elmondjuk, hogy ezt mit is kell majd csinálni ezzel, de egyelőre csak az elvi megoldást gondoljuk végig. Azt mondja valaki. Én nekem a következő M számot kell előállítanom. Az M szám az nem lesz más, mint az, hogy hányszor van meg a bemeneti feszültségben, abban a bemeneti feszültségben, ez a minimális lépés. Tehát akkor a bemeneti feszültség U referencia szorozva 2 az n-ediken kell előállítanom. Ez ugye nem nagyon bonyolult dolog, de azért, hogyha észrevesszük, hogy én meg kell néznem, hogy mondjuk 10 mikrovolt az előbbi 20 bites esetre vonatkozik, hányszor van meg abban a bemeneti feszültségben, amire kíváncsi vagyok, hát az már nem egy olyan nagyon egyszerű feladat. Ráadásul nagy képüsködve még azt mondjuk, hogy számold ki, adj hozzá 1/2-et, és számold ennek az egész részét. Ez csak nagy képüsködés, ez semmit nem jelent, de megmutatom, hogy mit jelent. Tehát azt mondja, hogy nézd meg, hogy a bemeneti feszültséget elosztva a minimális feszültséggel, az hányszor van meg benne, ezt az 1/2-et elviszem, és 1/2-del még ezt told el, és akkor egy ideális AD átalakítónak a karakterisztikáját ennek alapján fel tudom rajzolni. Hát, hogy ez mi a fene, az a következőben kiderül. Ugye, ha ez nagyon pici érték, akkor kapok egy számot, és akkor az a D szám, amit kódolnom kell, az a D szám, amit kódban elő kell állítanom, az ennek az M számnak, az M számnak a 2 az N-nel való elosztott értéke. Az M szám azt mondjuk, hogy a bemeneti feszültség a referencia feszültségnél nem lehet nagyobb. Tehát azt mondjuk, hogy az a bizonyos full scale, a teljes átfogás, az legyen a referencia feszültséggel egyenlő, ezt most kijelentjük, akkor ez a hányados egyel lehet egyenlő, akkor ez a szám 2 az n-en körül lehet, és ha a 2 az n-en elosztom, akkor egynél kisebb számot kapok. És ezt kell binárisan kódolnom. Ennek kell egyenlőnek lenni a b1 per 2 plusz b2 per 4, és így tovább b a n-en per 2 az n-en értékkel. És akkor visszakapom ugyanazt a dolgot, mint amit a digitál átalakítónál számoltam. Ez egy biztosan egynél kisebb szám, és hát beláttam, hogy ebből ezek egynél kisebb értékek jönnek ki. Akkor most felrajzolom ezt a karakterisztikát. Tehát ami itt látszik, ezt én felrajzolom valahogy illusztrálandó a dolgot a táblára. Elhatározom most, hogy olyan lesz az ábrám, hogy ezen az oldalon a kód lesz felírva, tehát a kód lesz ideírva, idézőjelbetéve egy kicsit, mert értelmezni fogjuk ezt a kódot. A viszintes tengelyen pedig, hát nyilvánvalóan ez a D szám, amit szeretnék ábrázolni. Akkor nézzük így. Úgy csinálom, hogy kevés legyen itt a lépés. Tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-at fogok felírni összesen. Az n egyenlő 3 esetére fogok felírni. Tehát egy 3 bites analóg digitál átalakítónak a kimenetét fogom produkálni. A 3 bit az azt jelenti, hogy összesen nekem 8 lehetséges szinten van, vagyis 8 lehetséges kódot fog ez előállítani. Egy-egy kódhoz pedig, egy-egy kódhoz, próbálom egyformára, hogy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jó. Egy-egy kódhoz pedig tartozik egy, mi is tartozik? Egyel megnő ennek a kimeneti kódnak az értéke, hogyha egy minimál feszültséggel tovább lépünk ebben a dologban. Tehát akkor az azt jelenti, hogy itt lesz a 0-0-0, aztán a 0-0-1, aztán a 0-1-0, a 0-1-1, egy bináris szám, 1-0-0, ez a negyedik szint, 1-0-1 az ötödik, 1-1-0 a hatodik, és 1-1-1 a hetedik. Ugye a 8 már nem fér bele a dologba, mert hiszen az már 4 bitet igényel, ez meg csak egy 3 bites konverter. Ez azt jelenti, hogy van nekünk összesen ekkora mértékű kódunk. Engedjék meg, hogy inkább a bemeneti feszültséget írjam ide, nem csináltam jól. Tehát nem a D-t írom, hanem a bemeneti feszültséget írom, hiszen a D és a kód az ugyanaz. Tehát ide a bemeneti feszültséget írjam. És akkor ebben a rácshálóban kell gondolkoznom, így, így, és ezt a rácshálót itt felrajzolom szépen egymás után. Ezt most precízen megpróbálom egyszer lerajzolni, hogy jól lehessen látni, hogy mire is gondolok. És tudom, hogy a bemeneti feszültségben, ha egy minimális feszültség növekedést tapasztalok, akkor egyel megnő a kódnak az értéke, tehát akkor egyel nagyobb kódszámot fogok kapni ebből a játékból, hiszen akkor az M egyel megnő, ez azt jelenti, hogy a kódban, a binárisan kódott bitekben is egy növekedést kell találnom majd. És ez az egy kettedes kiegészítés az annyit jelent, hogy 0-0 kódot állítok elő, mindaddig, amíg a bemeneti feszültség a minimál feszültség felét nem haladja meg. Tehát 0 lesz ezen a szakaszon. Van-e valami jó színes krétám? Sajnos jó nincs, csak nagyon halvány, tehát nem érdemes felhasználni, akkor vastagítva fogok csinálni. Tehát eddig 0-t kapok. Aztán, mikor meghaladja az 1/2 m-et a érték, akkor a kód értéke 1-jel megnő. És minden fél helyen egy ugrás lesz a kimenetben, tehát ezeket fogom kapni. Amíg a bemeneti feszültség ebbe a tartományban van, addig a 3 értéket fogja produkálni a dolog. És így tovább, így, 1/2-et szépen fel tudunk rajzolni. Ugye akkor ez lesz az 1, a 2, a 3, a 4, az 5, 6 és 7, és eddig működik a szerkentyűm. A full scale-t már nem tudja elérni, hogyha tovább növekszik a bemeneti feszültség, akkor a 7-nél maradunk. De hát gondoljuk azt, hogy eddig tart a dolog csak. Tehát egy ideális analóg digitál átalakítónak ez a lépcsőfüggvény a függvénye, ahol a függőleges tengelyen a kód található, a kód és a viszintes tengelyen pedig a feszültség a minimál feszültség lépéseiben. Ugye, hogyha folytonosan vennénk a dolgot, és a kód helyett mi egy folytonos transformációt csinálnánk, akkor azt mondhatnám, hogy ideálisan ez a 45 fokos egyenes tulajdonképpen a leképzése egy átalakítónak. Ennek a 45 fokos egyenesnek nincsen tulajdonképpen értelme, ha úgy is gondolhatom a dolgot, de hogyha ide nem a kódot teszem, hanem a bemeneti feszültséget teszem ide, a bemeneti feszültségnek megfelelő értéket, akkor a kimeneten értelmezett feszültség és a bemeneti feszültség között egy ilyen típusú különbséget fogok érzékelni, mert hiszen a kód csak lépésekben van, azaz a kódból visszaszámítva az UM feszültségekkel visszaszorozva az értéket, csak ezeket a lépcsőket kapom meg, a valóságban pedig a bemeneti feszültséggel arányos érték az itt található. Tehát a rajz csalás, de mégis nagyon fontos információt hordoz. Ez a nagyon fontos információ a következő. Hogy én egy hibát tudok produkálni azzal, hogy nem pontosan a feszültséget kapom meg a kimenetet, hanem egy kódot kapok meg, amihez persze egy feszültség asszociálható, vagyis hogyha én a kóddal meglévő szám, ott megszorzom a maradék, vagy a minimális feszültséggel, akkor ezt a lépcsőfüggvényt kapom, a valóságban pedig a függvény arányos. Ez azt jelenti, hogy a két dolog között különbség van. Ezt a különbséget hibának nevezzük. Legyen a jelenése ennek epsilon, és úgy hívjuk, hogy kvantálási hiba. Ez annyit tesz, hogyha én még egyszer azt csinálom, hogy van egy bemeneti feszültség, átalakítom digitálisan, azaz analóg digitál átalakításon keresztül egy binárisan kódolt számot rendelek hozzá. Majd utána azt a minimális feszültséget, ami ott van, megszorzom ezzel a számmal, akkor ilyen lépcsős módon kapok egy feszültséget, hogyha a függőleges tengely egy feszültség lenne. Vagyis eltérés van a mérés eredménye, meg a tényleges feszültség között, és ez az eltérés a lineáris egyenes, meg ennek a lépcsőfüggvénynek a különbségével egyenlő. Ezt az eltérést kvantálási hibának nevezik. Hát, hogyha egy bit lenne a konverter, egy bites konverter lenne, akkor összesen 0 vagy 1 lehetne ebben a buliban. Ugye ezt mindenki látja. Akkor nagyon durván becsülném a jelet, azt becsülném, hogy az UM-nél kisebb érték, vagy UM felénél nagyobb, vagy kisebb érték, aztán pont. Egy bites konverter első ránézésre marhaság. Semmi más, mint valamiféle komparátornak egy szintérzékelése. Hogyha több bites konvertert csinálok, akkor egyre bonyolultabb lesz ez a feladat, és a kvantálási hibáról a következő a szünet után elmondok még néhány dolgot, majd bemutatok AD konvertereket áramköri értelemben is. Ezt a hibát, ezt a bizonyos kvantálási hibát, néha úgy is szokták mondani, hogy kvantálási zaj, ezt fogom most ábrázolni, megpróbálni ábrázolni úgy, hogy ebben a 8 bites, tehát 4, 5, 6, 7, 8 bites, vagy ha 3 bites, 8 lépéses konverterben ez rendelkezésünkre álljon. És akkor tudom, hogy UM lépésekben vagyok, a minimális feszültség lépésekben vagyok, és a 45 fokos egyenestől való eltérést nézem meg. Nézzük meg, hogy hogyan történik az eltérés. Pontosabban a feszültség és a 45 fokos egyenes különbségét nézzük meg. A kifejezésünk akkor a következőképpen alakul. Ugye nullánál jók vagyunk, tehát nullánál nincs eltérés, és minden egész helyen eltérésmentes a dolog. Amikor az egész értéknél vagyunk, tehát egynél például, ez az egy, akkor nincs eltérés. Az egész érték előtt a lépcső az nagyobb, mint ez a feszültségérték, vagyis a kettő között a különbség az negatív értékű lesz egész idáig, és utána ugrik a dolog, és elmegyünk ide. Vagyis egy ilyen lépcsős függvény fogja leírni az eltérést, a lépcsők nagysága pedig, hogyha figyelembe vesszük, hogy ez um per 2, ez egy mínusz um per 2, akkor egy ilyen függvény fogja az eltéréseket megadni mindegyik helyre, ezt a felező pontot berakom. Ilyen lesz a függvény, hogy az egész értékeknél nincs eltérés, és az eltérés ilyen lineárisan változik a két mennyiség között, így. És egészen a full scale, itt van a full scale érték, vagy a referencia feszültség, és előtte mínusz um per 2-vel lesz a dolog, és ez egy 45 fokos egyenes, hogyha a feszültségeket nézzük. Tehát akkor a epsilon eltérés az úgy néz ki, hogy itt egy ugrás van, tehát ez a kvantálási hibának az értéke. Ha azt hasonlítjuk össze, hogy a mérés vagy a kvantált értékből visszaszámolt analóg jel és a tényleges bemeneti jel között milyen a különbség. Tehát, minthogyha azt csinálnánk, hogy előállítjuk az adott kódot, például ezt a kódot, és ezeket a kódokat, és ehhez hozzárendelünk egy analóg feszültséget egy DA átalakító segítségével. Akkor a kettő között ilyen hibát vétünk. És akkor a következő képen szokták, ugye ez itt a viszintes tengelyen, ez mindenütt a UM feszültségnek megfelelő érték, ez meg egy 45 fokos egyenes ezen belül. És akkor azt szokták kérdezni, hogy mekkora ennek a hibának az átlag értéke, vagy más néven elegánsabban fogalmazva várható értéke. Hát bizony erre általánosat mondani nem lehet, mert hiszen nem tudom, hogy milyen bejövő feszültség van, és hogyha a bejövő feszültség egy fix érték, akkor ez egy konkrét érték. Akkor egyáltalán hogy jut valakinek olyan hülyeség eszébe, hogy várható értéket számoljon? Tanultak már olyat, hogy statisztika, vagy valószínűségszámítás? Tanultak. Vetyié tanár úr könyvét ismerik? Nem ismerik. Na, gyerünk ki a kocsma elé, megverekszünk. Mindegy. A lényege a dolognak, hogy olyanról hallottak már, hogy véletlen folyamatok. Feldobom a kockát, és megnézem, hogy milyen a várható értéke a kockadobásnak. Tudja valaki megmondani, hogy a kockadobásnak milyen a várható értéke, hogyha egyenletes eloszlású a kockákon jövő rész? 3,5. Hát itt a legjobb emberek vannak, akkor én nem magyarázok tovább, azt hittem, hogy valami újat tudok mondani, a felét. Tehát akkor a következőt fogom mondani. Azt feltételezem, hogy itt véletlenszerűen jön be a bejövő jel. Ebből az következik, hogy ez a hiba, ez véletlenszerűen jelentkezik, mert nem tudjuk pontosan, hogy éppen ide érkezik, vagy ide, és azt mondjuk, hogy ez az epsilon hiba legyen egyenletes eloszlású, abban a tartományban, ahol ez a hiba értéket vesz fel, az a tartomány. A tartomány az pedig a mínusz um fél és a plusz um fél közötti tartomány. Vagy zárt tartomány, vagy nyílt, az már mindegy. Mert hiszen, ha nem tudok a bejövőjelről semmit, és meg akarom mondani, hogy milyen ez a hiba, akkor úgy tudom leírni, hogy azt feltételezem, bárhol lehet ez a hiba egyenletesen, mert semmit nem tudok róla. Akkor ennek a várható értékét ki kellene számolni. Ezt elegánsék úgy szokták mondani, hogy vedd az average, azaz a várható érték, tudok ilyet is. Várható érték ennek az epsilonnak. Ennek az epsilonnak a várható értékét hogyan tudom kiszámolni? Hát azt mondom, hogy vedd a függvényt, ez a függvény ebben a tartományban lineáris. Tehát, hogyha itt írom le ezt az epsilont, akkor az epsilont egy x függvénnyel tudom leírni. Az x függvénynek a várható értékét kell kiszámolni, azaz integrálni kell um, minusz um fél és um fél között az x függvényt úgy, hogy 1/um-mel a sűrűség függvényével meg kell szoroznom, az az egyenletes eloszlásnak megfelelő. Ez lesz a várható értéke, hogyha ebben a tartományban, a bemeneti feszültség, ebben az UM tartományban egyenletes eloszlású, akkor egyenletes eloszlású az epsilon hiba is. Tehát ez nem más, mint 1/m-szer integrál, mínusz UM féltől plusz UM félig, az X függvény, hiszen a tartományban a hiba az egyszerűen arányos a nullától való eltéréssel. Mi lesz ennek az eredménye? Hát ezt mindenki látja, hogy ez egy jó nagy nulla. Tehát ez azt jelenti, hogy ennek a kvantálási hibának általában úgy szoktuk mondani, hogy a várható értéke nulla, de ez csak akkor igaz, hogyha egyenletesen veszi fel az értékeit ebben a UM tartományban, vagy mindegyik UM tartományban egyenletesen veszi fel az értékeit a jel. Hát ilyet persze tudunk csinálni, de ha nem tudunk semmit a jelről, akkor azt mondjuk, hogy hát azt lehet mondani, hogy ennek nincsen hibája átlagosan. De a legfontosabb mennyisége ennek a dolognak, és ezt mindenütt leírjuk nagyképűsködve, hogy mi is foglalkozunk elektronikában ilyen álmatematikával, miután nulla a várható értéke, a szórás négyzete az a négyzetes várható értékkel egyenlő, ugye? Ezt is tudja mindenki. Ez azt jelenti, hogy számolt ki a szórás négyzetét ennek, azaz az epsilon négyzetnek a várható értékét, a szórás négyzet egyébként a várható eltérés, várható értéktől való eltérés négyzetének a várható értéke, de a nullától való eltérés négyzete az maga az epsilon érték. Akkor ez így fog kinézni. 1/um, integrál mínusz um per 2-től plusz um per 2-ig, az x négyzetnek az integrálja. Ez már nem nulla lesz nyilvánvalóan. Ez teljesen természetes, hogy ez nem nullával egyenlő. Nem integrálok a táblán, csak a végeredményt felírom, hogy ez nem más, mint az UM négyzetnek a 12 része. Mindenki meg tudja csinálni ezt az integrált, nem sértegetem meg a dolgozókat azzal, hogy ezt kiszámoljam. Vagyis a szórás értéke, ennek a szórás négyzetnek, azaz a epsilon négyzet várható értékének a négyzetgyökét szórásnak nevezzük, ez az um per négyzetgyök 12-vel egyenlő. Tehát azt szoktuk mondani, hogy egy digitális jel előállítása analóg jelből az hibát eredményez. Ez a hiba véletlenszerűnek tekinthető, nem az valóságban, mert egy konkrét értéknél determinisztikus, ez egy determinisztikus függvény. De hogyha azt feltételezem, hogy a jel véletlenszerűen változik, akkor átlagában ilyen eltérés produkál, és ez nagyon fontos paraméter, mert hogyha csinálunk mondjuk egy zenei hang átalakítást, tehát analóg zenét digitálisan akarunk felvenni, akkor ez a valami, ez az eltérés nagyon kemény problémát okoz, hiszen hallani lehet majd az eltérést, hogy a szép szoprán színusz hang az nem színusz lesz, hanem ilyen lépcsőkből áll. A bariton is szép egyébként, mert a hölgy mosolygott, hogy már megint a lányokat cikizem. Egyébként megkaptam a véleményeiket, köszönöm szépen, volt benne egy olyan, rá nem vonatkozik, két fiú ilyet írt, ilyen aljasságot, hogy én vagyok a hibás azért, hogy kevés csinos lány vesz részt az előadásokon. Hát pukkadjatok meg! Hát álljon már meg a menet! Azért, mert ronda vagyok, és nem jönnek a csinosas lányok, arra nem tehetek. Tehát, akkor ennyi a szórás négyzetről. Akkor most még beszéljünk hibákról, ha már itt tartunk. Hát a AD konvertereknek a hibái, azok ugyanolyan jelleggel kezelhetők, mint a DA konvertereknek a hibái, csak ugye másképpen értelmeződik a dolog. Hibák. A hiba azért nagyon fontos, mert az AD konverterek ugyanolyan módon nehezen valósíthatók, meg nagyon nagy bit hiba, vagy bit érték esetért. Tehát ha enna nagyon nagy értékhez tart, akkor egyre nehezebben lehet pontos, jó hibájú AD konvertert csinálni. Ugye teljesen világos, hogy ez az UM, ideírom még egyszer, az nem volt már, mint a full scale, vagy a referencia osztva, kettő az n-edik n-nel. Ugye ez a hiba, ez nagyon kicsi értékű lesz, hogyha elkezdjük növelni az n értékét, tehát ez nagyon kóser nekünk, mert egyre kisebb lesz a torzítás, vagy a más néven a kvantálási hiba, de ugyanakkor egyre precízebben kell megcsinálni ezt az áramkört, egyre nehezebben lehet toleranciával bírni, egyre pontosabb rendszert lehet csinálni, vagy kell csinálni. Milyen hibák vannak? Hát az AD átalakítók hibáját megint egy olyan ábrán illusztrálom, ahol a viszintes tengelyen a bemeneti feszültség, a függőleges tengelyen a kód, de itt ezt idézőjelbe téve teszem, mert a kódból visszaállított tényleges jel az, ami a függőleges tengelyen van, mint ahogy a kvantálási hibát is úgy számoltuk, hogy azt mondtuk, hogy visszaállítjuk a kódból az eredeti jelet, vagyis a függőleges tengelyen ezt ugyanúgy UM értékűnek tekintjük, és utána megnézzük, hogy milyen az eltérés a visszaállított jel meg a átalakított jel között, az a hiba nyilvánvalóan. Hát az a hiba, akkor most jelképesen jelöljük, ugye a lépcsőfüggvény nem rajzolgatok, mert bonyolult. Van egy olyan hiba, vagy ez az ideális, ez a 45 fokos, egy zárójelbetében 45 fokos egyenes, ez lenne a jó. Persze ide mögé ezt a lépcsőt kell ide képzelni, csak azt már nem akarom lerajzolni, mert túl bonyolítom az ábrát. Akkor itt is van egy olyan, hogy offset hiba, hogy párhuzamosan megy a dolog, csak egy feszültség különbség van, tehát magyarul szóval a nulla bemeneti feszültségnél is már valamilyen kvantált értéket előállít a szerkezet, ezt offset hibának hívjuk. Ugyanúgy, mint eddig. Aztán utána van egy meredekséghiba, az a meredekséghiba tulajdonképpen a referencia feszültség hibája tipikusan megint. Mert ha más referencia feszültséggel mélem a lépcsőket, akkor természetesen arányosan más értékeket fogok kapni. Tehát ez a referencia feszültség hibájára vezethető legegyszerűbben vissza. De van, és ezt külön ábrán fogom ábrázolni, van egy olyan hiba, amit csak ebben a lépcsős világban lehet lerajzolni, vagy értékelni, ez pedig azt jelenti, hogy itt van a kód, megint idézőjelbe téve, mert nem a kód van, hanem a kóddal arányos feszültség, itt meg a bemeneti feszültség. És ugye van egy lépcsős függvény, már csak így rajzolom, hogy ne kelljen nagyon lerajzolni a dolgot. Ideális esetben így néznek ki a dolog. Tehát ez a 45 fokos egyenes akar lenni, amit az előbb felrajzoltam, ott precízebben ábrázoltam, de csak egyszer, mert tovább nem akarok vacakolni. És hogyha most egy másik függvényt szeretnék ide felrajzolni, most lehet, hogy mégiscsak ráfanyalodom a másik színre, akkor a következőt fogom tapasztalni. Létezhet olyan, hogy monoton növő bejövő jelhez olyan lépcsőfüggvény tartozik, egy másik lépcsőfüggvény, hogy egyszer csak egy kód nem jelenik meg, ez a kód nem jelenik meg, amit rögtön átugrunk. Átlépett kód, ilyen. Tehát itt kihagyott kód van. Vagyis növelem a bemeneti feszültséget, és keletkezik egy bináris szám, és amikor tovább növelem, akkor nem a következő bináris, egyel nagyobb értékű bináris számot fogom megkapni a D-ben, vagy pontosabban a D-nek a bináris kódolásában, hanem kihagyunk egy lépcsőt. Akkor már ez a diákkonverter semmi. Akkor azt jelenti, hogy ugyan rá van írva, hogy N-bites az AD-konverter, bocsánat, az AD-konverter N-bites, de az már nem N-bites, mert már nem N-bittel tudja felbolgozni a dolgot, hanem kevesebbel. Ez egy tipikus határa a működésnek, hogy van egy lépcsős valami, eltér persze az ideálistól, de néha vannak benne olyan lépések, hogy kihagyunk egy kódot, és ez a kód nem jelenik meg egyáltalán, mert nem tudja a konverter ezt a kódot megtalálni. Hogy ennek mi az oka? Tolerancia problémák vannak a hátterében, ezeknek minden részletére már nem lesz időnk természetesen. Tehát akkor nagyjából előttünk van a kép, hogy mit jelent az, hogy AD konverter, és miután még van egy fél órám, erre két AD konvertert, esetleg két és felet meg tudok mutatni. Tehát két olyan jelentős AD-konverter típusról fogok beszélni, amelyek a mai világban nagyon elterjedtek, népszerűek. Az egyiket úgy nevezem, hogy integráló típusú AD-konverter. Ezen belül én egyetlen egy fajtát mutatok, meg többféle elképzelés is lehetséges erre vonatkozóan. Ezt úgy hívják, hogy dual slope AD konverter. A slope az meredekségre utal. Tehát kettős meredekségű AD konverter. Ezt lehet, vagy ilyen néven lehet őt illetni. A rajzot, hogy nehogy elrontsam, inkább puskázom, ha megengedik. Nem olyan nagyon bonyolult a rajz, hogy puskázni kell, csak jobb a békesség. Tehát előveszünk egy integrátor, tehát van benne egy integráló elem. Az integrátor az nyilván úgy néz ki, hogy egy kondenzátorral egy műveleti erősítőt funkcionálisan visszacsatolunk, már úgy értem, hogy azt a funkciót töltjük be, hogy ő egy integráló elem legyen. És ezek után erre egy R ellenálláson keresztül egy kapcsolón át, ilyen kapcsolókat ma már láttunk, két dolgot kapcsolunk rá. Az egyik dolog a bemeneti feszültség, a játékkedvéért mínusz bemeneti feszültséget írok oda, ez nem érdekes a dologban, az a bemeneti feszültség is lehet, de legyen negatív értékű a bemeneti feszültség, ott, ami oda van kapcsolva, maga a bemeneti feszültség pedig pozitív legyen. Tehát a mínusz egyszeresét a pozitív bemeneti feszültségnek kötöm ide, ide pedig a referencia feszültség kerül. Ez egy kapcsoló, ezt K2 kapcsolónak fogom nevezni, és ezt a kapcsolót valamikor kapcsolgatni kell valakinek. Ezen kívül a kondenzátorral párhuzamosan is teszek egy kapcsolót, ez csak egy érintkezős kapcsoló, ezt meg K1 kapcsolónak fogom jelölni. Ezeket a kapcsolókat feltételezzük, hogy logikai jelekkel vezérelni lehet. Nyilván ezt úgy lehet megcsinálni, hogy mondjuk gondoljunk oda primitív módon egy relét, amelyik egy fizikai érintkezést tud csinálni két fém pont között. De hát nyilván nem relével dolgozunk, mert 100 évig kapcsol ki be, hanem ezek nagyon nagy sebességű tranzisztorok, mégpedig általában térvezérlési tranzisztorok, amiket bekapcsolunk, azaz kis impedanciái állapotba teszünk, vagy kikapcsolunk, és akkor szakadásba van kapcsolva a dolog. Itt két darab ilyen FET van, az egyiket kapcsoljuk, a másikat ellentétesen kapcsoljuk, akkor vagy azt a felső részt, vagy ezt kapcsolja, vagy ezt így tovább. Tehát ez egy kapcsoló, amit most ebben a mesében ideálisnak fogok persze tekinteni, azért, mert nincs időnk azzal foglalkozni, hogy most konkrétan hogyan valósítjuk meg ezt a kapcsolót. Utána ide előveszünk, és csak ismert elemekből dolgozunk, egy komparátort. Tehát van egy komparátorom, Ez a komparátor mondjuk a negatív bemenetre juttatja ide a jelet, mégpedig az integrátor kimeneti jelét. És ő egy null komparátor, úgy hívjuk. Amely a kondenzátoron lévő feszültségnek a nullához hasonlítja össze. A feszültségnek az értéket a nullával hasonlítja össze. Miért mondom, hogy a kondenzátoron lévő feszültséget? Azért, mert itt virtuális földpont van, tehát a kondenzátoron lévő feszültség mérhető ezen a ponton, és megnézzük, hogy az nagyobb-e vagy kisebb, mint nulla. Ennyi az egész. És ezek után a következőképpen dolgozik az ügy. A mese az ide be van szépen bugyolálva egy vezérlőegységbe. Ennek a vezérlőegységnek a funkcióit fogom elmondani, nem a kapcsolását, mert az egy digitális rendszer, és a következőt csinálja. Figyeli egyrészt ennek a komparátornak az állapotát, tehát megkapja azt, hogy a komparátor pozitív vagy negatív értékben van. Egyszer. Utána, ez egy nagyon fontos elem, kap egy órajelet. Az órajelnek a periódus idejét T0-al jelölöm. Tehát egy periódikus négyszögjel érkezik oda, amelynek T0 periódus ideje. Aztán utána a következőt csinálja ez a vezérlőegység, fogadja a start stop jelet. Tehát indítható és leállítható ez a szerkezet. Ez egy kívülről jövő dolog, tehát úgy működik az egész, hogy kívülről adok neki egyet, hogy légy szíves, csináld az AD átalakítást. Akkor elindul, és hogy mit csinál, azt mindjárt meg fogjuk nézni. Ő, és ezt szaggatott vonallal jelölöm, hogy könnyebben lehessen megkülönböztetni, ezt a kapcsolót kapcsolja egy szaggatott vonallal jelölt kapcsolójellel. Hogy ennek az előjele milyen, az a kapcsolótól függ, érdektelen, mert leírjuk, hogy hogy viselkedik ez a dolog. És ezen kívül pedig nyilvánvalóan ennek a második kapcsolójelnek a vezérlését is végzi, tehát ez a vezérlőegység a két kapcsoló működtetését vagy működését is befolyásolja. És most következik egy nagyon fontos dolog, hogy van egy számláló. Ez egy bináris számláló. A számláló kimenetén biteket kapunk, ezek lesznek az átalakítás eredménye, a B1, vagyis az MSB, a BN és a B nagy N, az LSB. Tehát ezeket a biteket kell neki előállítani. A vezérlőegység ezt tudja nullázni, ezt a számlálót, tehát úgy is mondhatnánk, hogy resetet tud odaadni, tehát a számlálót kitörli. És ezt fel tudja ezt a resetet bontani, akkor elindul a számlálás, és a vezérlőegység egy fontos dolgot csinál még, ez a fontos dolog pedig az, hogy kapuzottan órajelet küld a bináris számlálóra. Készen vagyok. Többet nem árulok el ennek a logikai működéséről, mert nincsen értelme. Ezt meg kell valósítani, viszonylag egyszerű digitális áramkörről van egyébként szó ebben a vezérlőegységben. A funkciónak a megértése a legfontosabb. A funkció a következőképpen magyarázható. Az integrátor kimenetén lévő itteni UCT feszültséget, megint egy kondenzátoron lévő feszültségnek az értékét fogom ábrázolni. Tehát a kondenzátoron lévő feszültség ábrázolása következik. Itt az időtengely, és a következőt fogjuk csinálni. T egyenlő nulla időpillanatban itt elindul a start. Start esetében a következő történik. Start előtt, ezt nem mondtam ki, a K-kapcsoló zárva van. Azaz azt jelenti, hogy rövid zár van itt, a kondenzátoron nulla a feszültség. Tehát itt ezen a részen a K1 kapcsoló zárva van. A T egyenlő nulla idő pillanatban a K1 kapcsoló zárása megszűnik. Ekkor indul az átalakítás. Közben a K2 kapcsoló ebben a szakaszban, ebben a K2 kapcsoló, az pedig a bemeneti feszültségre van kötve. Pontosabban a mínusz bemeneti feszültségre van kötve, ez mindegy. Tehát magyarul szóval a T egyenlő nulla időpillanat előtt ez zárva van, meg oda felfelé van kötve a kapcsoló. Ezt a vezérlőegység biztosítja. És amikor T egyenlő nulla időpillanat van, akkor egy dolog történik, hogy a K1 kapcsoló szakadásba megy át. A K1 kapcsoló a szakadásba megy át, akkor az R ellenálláson keresztül, az RC tagon keresztül, a ellenálláson keresztül jövő áram tölti a kondenzátort. Vagyis egy konstans áram, és feltételezzük, hogy a bemeneti feszültség ez alatt az idő alatt állandó, egy konstans áram tölti a kondenzátort. Miután negatív a feszültség, és fázisfordító alaperrendezésben vagyunk, felfelé fog töltődni. Egy adott ideig töltődik a dolog. Hogyha nagyobb a feszültségérték, akkor magasabbra megy fel, ha kisebb, akkor alacsonyabbra megy fel. És egy töltődési idő, egy TT idő után a következő lesz ennek a feszültség függvénynek az alakja, a következőképpen néz ki, hogy az UCT ezen a szakaszon következővel arányos. 1/R/C szorozva a bemeneti feszültséggel és szorozva T-vel. Tehát lineáris lesz a dolog. Ugye az áram az U/R, a kondenzátor C, és a konstans áram 1/C/T alakú konstans meredekségű jelet állít elő. Van egy slope tehát, ez a slope, ez arányos a bemeneti feszültség értékével. A bemeneti feszültség maga pozitív, a mínusz bemeneti feszültség negatív. Azért csináltam így, hogy könnyebben lehessen ábrázolni. És elhatározom, hogy ezt a töltési időt azt úgy csinálom meg, hogy az pontosan legyen egyenlő így 2/N-szer T0 értékkel. Vagyis ezt úgy lehet valóságban megoldani, hogy ez a kapuzott számláló, ami itt található, N-bites számláló, nulláról indul és végig számlál, akkor pont 2/N-nél lesz, éri el a telítés értékét, akkor eddig fog töltődni ez a kondenzátor. Akkor a feszültség értéke ebben az esetben, a maximális feszültség értéke, UC maximum, az egyenlő 1/R/C szorozva a bemeneti feszültséggel, szorozva a 2/N-T0 értékkel. Ezt magunknak szépen itt elhelyezgetjük, szépen megcsináljuk. Majd utána, innentől kezdve, a vége lesz a dolognak a TT-nél. A TT az 2/N-T0, pont egy N-bites számláló körbejárása az, ami biztosítja ezt a dolgot. Tehát benne van az a mérőszám, hogy ha körbejár, tele van a számlálom, akkor pont 2/N lépés történik, hiszen egy ilyen számláló 2/N lépést tud megszámolni nekem, hogyha N-bites. Innentől kezdve egy másik műfaj következik. Azt csináljuk, hogy most a K1 kapcsoló marad nyitott állapotban, a K2 kapcsoló az pedig azt mondja, hogy K2 kapcsoló kapcsoljon át a referencia feszültségre. A referencia feszültség az pozitív. Akkor a kondenzátorban lévő töltést innen átkapcsolva elkezdjük kisütni, azaz csökkenteni fogjuk, mégpedig egy fix árammal. Ennek az áramnak az értéke a referencia feszültség oszva az R ellenállással, És utána, hogyha ezt a változást le akarom írni, akkor C értéket kell tennem, és ő ilyen változást fog eredményezni ettől a ponttól kezdve. Tehát a feszültség csökkenni fog, a referencia feszültséggel arányosan így. És hogyha ezzel párhuzamosan rajzolom le, egy nagyobbnál ilyen alakú lesz. Azaz, hogyha a maximális feszültségből kivonjuk ezt az értéket, az UC maximumból kell kiindulnunk, és kivonjuk belőle a referencia feszültség per R-szer C érték, szorozva T értéket, ez lesz az a függvény, amit innen indítunk, a T egyenlő nulla időpillanatot most ide áttettem. És hogyha ez eléri a nulla értéket, akkor ez a komparátor felvisít, és azt mondja, hogy légy szíves, állítsd le a folyamatot. És a következő történik. Az a kérdés, hogy mennyi idő az, ami leállítja ezt a folyamatot. Tehát még egyszer az UC maximumból, ez az UC maximum, ki kell vonjuk a referencia feszültség osztva R-szer C-szer T értéket, és keressük azt a pontot, amikor ez eléri a nullát. Milyen T értéknél éri el ez a nullát? Ezt jelöljük nagy T-vel, tehát nagy T értéknél éri el a nullát. A nagy T érték az az UC maximum, osztva az U referencia per R-szer C értékkel egyenlő. Tehát át kell osztom, át a másik oldalra, és átosztom. És közben, amíg itt elindítjuk a dolgot, indítsuk el a számlálót. Tehát innen elkezdődik, indul a számláló. A számláló. És megszámolja, hogy a T0 idő ebben az időszakban hányszor fér el. Azaz, ez a nagy T idő tulajdonképpen valamilyen NT-szer a T0 értékkel egyenlő. És a kérdés az, hogy ez az NT mennyi? A számláló meddig számlál el? Ezt a dolgot még megcsináljuk gyorsan, és akkor már mindjárt meg is lesz az egész, készen is van az alaprendszer. Tehát akkor az NT-t számolom ki. De az NT-t úgy számolom ki, hogy ide behelyettesítem azt az értéket, ami itt található. 1 per R-szer C-szer a bemeneti feszültség, szorozva 2 az N-edik N-nel, és szorozva T0-al, ez volt a bemeneti feszültség. Ezt el kell osztanom a referencia feszültséggel, osztva R-szer C-vel, és ez lesz az NT szorozva T0-al. T0-al egyszerűsíthetünk, R-szer C-vel egyszerűsíthetünk, nagyon fontos, és az NT értéke az egyenlő lesz a bemeneti feszültség, osztva a referencia feszültséggel, szorozva 2 az n-edik n-nel. Ez az NT megmondja, hogy a bemeneti feszültségben hányszor van meg a referencia feszültségnek a 2 az n-edik n része. Az pedig nem más, mint a minimális feszültség. Akkor az NT, azaz ez a szakasz itt, NT-szer T0, ez az NT, ide írom, NT az egyszerűen lényegében ekvivalens az M értékkel, vagyis az NT az lényegében ekvivalens az M-mel, így írjam, az nem más, mint a referencia feszültség osztva a, vagy pontosabban a bemeneti feszültség osztva a referencia feszültség per 2 az N-edik N-nel, azaz a bemeneti feszültség osztva az minimális feszültség értékével. Nyilván ennek az egész értéke adódik ebben az esetben, tehát de az egész értéket már szándékosan kihagytam. Ez azt jelenti, hogy megmondtam, hogy mennyi ez az M. Ebből pedig, az M-ből, hogy hányszor van meg, a bináris kód pillanatok alatt előállítható. Tehát gyakorlatilag ez a számláló addig számlál, amíg ezt az M értéket produkáljuk, ez pedig éppen a bináris kódot fogja biztosítani számunkra. Tehát gyakorlatilag a kimeneten, a leállás végén megjelenik a feszültséggel kapcsolatos bináris kód, azaz átalakítottuk az analóg jelet digitálissá. Mi az előnye ennek? Jól látszik, úgy van megcsinálva a buli, hogy az R és C értékek értékétől nem függ ez az eredmény, mert az eltűnik onnan, azok nem lehetnek pontosak. Tehát tolerancia érzékeny lenne, hogyha az RC-től függene, az órajel idejétől sem függ az eredmény. Tehát ebből az következik, hogy ez a dual slope rendszer, ez nagyon nagy pontosságú tud lenni. Tehát 16 bites minden további nélkül lehet csinálni, egy baja van, hogy baromira lassú. Hiszen nekem 2 az n-ediken órajelet kell itt kiszámolnom, exponenciálisan növő órajelet kell mérnem, aztán utána még majdnem ugyanannyit. Tehát ez egy lassú konverter, ez arra jó, hogy fix egyenfeszültségeket lehessen ezzel mérni. Amikor a műszereket használjuk bent a laboratóriumban, és az van ráírva, hogy egyenfeszültségű mérőműszer, akkor benne mögötte a digitál analóg digitál átalakító, az tipikusan egy ilyen dual slope átalakító. Esetleg, ha nagyon igényesek, akkor már mást is lehet kitalálni, de jellegzetesen ez az átalakító. Akkor még 10 percem van arra, hogy egy másik ötletet megmutassak. 10 percet megpróbálom betartani, ha nem, akkor lábbal szavazhatnak. De meg lesz. Mert ez egy nagyon egyszerű gondolat. Nem tetszik nekem a rendszer. Azért nem tetszik, mert ugye ez egy nagyon nagy pontosságú, jó dolog ez a AD átalakító, ezzel a dual slope-pal, de mint ahogy mondtam, lassú. Nem tetszik a rendszer, helyette egy gyorsabb megoldást szeretnék csinálni. Ugye ez azt mondta, hogy a bitek számával exponenciális arányban nő az órajelek száma, amit fel kell használnom. Ez időben nagyon-nagyon gázos, mert 2 a 16-on már olyan hosszú, hogy eltelik egy fél évszázad. Tehát ennek következtében ennél gyorsabb megoldást is célszerű csinálni. Ezt úgy hívják, hogy szukcesszív approximációs AD konverter. Ennek az a lényege, hogy mi egy DA konverterrel rendelkezünk, és a DA konverter segítségével fogjuk az AD átalakítást végezni. Tehát létezik egy DA konverter, amit tételezzük fel, hogy mostan tökéletesen jó, és megvan, és működik, és én semmi más nem kell, hogy csináljak, mint ezt a DA konvertert használom fel arra, hogy belőle egy AD átalakítót készítsek. A megoldás egyetlen komparálási feladattal írható le, megint lesem az ábrát, hogy ne roncsam el, és gyorsan kell csinálnom, tehát azt mondja, hogy végy egy komparátort. Tehát ő egy szintösszehasonlításra képes elem, és a bemeneti feszültséget adjuk ide. És vegyünk egy DA konvertert, ezt megpróbálom úgy rajzolni, ahogy eddig rajzoltam, amiben benne van a referencia feszültség is, tehát most a DA konverterben lévő referencia feszültség lesz a mérőrúd, amellyel mérünk, és a DA konverter kimenetén állítsunk elő egy jelet, amit UDA-nak fogunk jelölni. És mindez egy vezérlő logikába menjen be, amelyet indítani tudunk, amiben órajelet tudunk beadni, tehát T0 órajel, startjel, és utána legyen egy számláló itt is. Pontosabban ez most már nem számlálási funkciót fog ellátni, mint ahogy majd látják, hanem legyen egy n-bites regiszter, tehát olyan áramkör, ami n-bit tárolására alkalmas, és az n-bitnek a változtatására alkalmas. Tehát n-bites tároló. És ezek a bitek menjenek bele az AD konverterbe, tehát itt megy a B1 bit, itt van a B nagy N bit, itt a N-edik bit, és így tovább. És a következő funkciót lássa el, az egész teljes pontosságot ne várjanak el tőlem, ez össze van persze kötve, a vezérlő logika ezt a tárolót vezérli. És a következő ötlet szülessen meg. Azt mondom, hogy a komparátor összehasonlítja a bemeneti feszültséget, az aktuális a bemeneti feszültséget összehasonlítja, hogy nagyobb vagy kisebb a DA kimenetén lévő feszültséggel. Ennyit tudunk. És a DA kimenetén lévő feszültség pedig megtanultuk, hogy úgy néz ki, hogy ez nem más, mint a referencia feszültség, szorozva azzal a D-vel, vagyis a B1 per 2 a 2-vel, plusz B2 per 2 a négyzetennel, plusz és így tovább B nagy N per 2 az N-edik értékkel. Ez volt eddig a DA konverter kimenete, és a bitek határozzák meg ezt a kimenetet. És a következő ötlet jut eszembe, és ez a szukcesszív approximációs rendszernek a lényege. Nagyon egyszerű. Úgynevezett intervallum felezéses eljárással fogjuk közelíteni azt a szintet, hogy ez hogyan, azt egy pillanat alatt be fogják látni, hogy egész egyszerűen megcsinálható. Nézzük meg az i-edik lépést. Az i-edik lépés az azt jelenti, hogy egy ciklikus egy szukcesszív lépés sorozatot egy olyan logikával csinálunk meg, ami természetesen ütemezett logika. Ezt a logikát a vezérlőegység biztosítja számunkra. Az i-edik lépésben már meghatároztuk, már adott a B1-től BI-ig a biteknek a száma. Tehát ezt már helyesen állapítottuk meg. És most a kérdés az, lépésről lépésre, hogy a BI plusz egyedik bitet akarom megcsinálni, kiszámolni, akarom meghatározni. Akkor a következő dolgot csinálom. Ugye UDA ebben az i-edik lépésben a következő lesz. A referencia feszültség meg van szorozva a már létező B1 per 2-vel, aztán a B2 per 4-jel, vagyis a 2 a négyzetennel, és így tovább, plusz a meglévő BI per 2 az i-edikennel, és plusz ehhez hozzáadok még 1 per 2 az i plusz 1-ediken értéket. A többi helyére pedig nullát teszek, tehát itt nincs tovább. Azaz feltételezem, hogy a BI plusz 1 az egyenlő 1-jel. Tehát feltételezem, hogy az i plusz 1-edik bit az 1-jel egyenlő. Akkor keletkezik ebben a lépésben egy DA kimenet. És akkor ennyit csinálok. Erre a bitre, ennek a DA kimeneten lévő feszültségnek, meg a bemeneti feszültségnek az összehasonlításában a komparátor kimenetén meglévő információ alapján döntést hozok erre a bitre. A döntés a következőképpen néz ki. Hogyha igaz, hogy az UDA az i-edik lépésben kisebb, mint a bemeneti feszültség, akkor a BI plusz 1-et egyre választom. Ha nagyobb, mint a bemeneti feszültség, akkor pedig a BI plusz 1-et nullára választom. És a következő lépésben ezt már fixen ismertnek tételezem fel. Mi a fenét csinál ez a dolog? Ezt nagyon egyszerűen egy ábrán meg tudom mutatni, és ezek helyett, a nagyképüsködések helyett ilyen képleteket írogatunk le, egy nagyon egyszerű dolgot játszunk el. Következőről van szó. Itt van az idő, amelyik az órajelekben van lépésekben biztosítva. Egy T0 időt csináljunk. T0 időnként történik meg a lépés. Itt van a referencia feszültség értéke, és itt van az aktuális bemeneti feszültség értéke. A nulladik lépésben feltételezzük, hogy az egyes bit egyel egyenlő. Ha az egyes bit egyel egyenlő, a többi pedig mind nulla, akkor a referencia feszültség felét, ezt a feszültséget állítjuk elő ebben az első lépésben. Tehát ebben az első lépésben a referencia feszültség felét állítjuk elő. Ha a referencia feszültség fele az kisebb, mint a bemeneti feszültség, akkor tudjuk, hogy a B1 bitnek mindenképpen egynek kell lenni. Mert a bemeneti feszültségben az egyes bit biztosan kell, hogy szerepeljen, vagy az egyes bitnek egyes értékűnek kell lenni. Akkor a következő lépésben, ha ez már megvan, azt mondjuk, hogy a kettes bit is legyen egyel egyenlő. Az azt jelenti, hogy a referencia feszültségnek a negyedét hozzáadjuk ehhez az értékhez, tehát kipróbálunk egy ilyen lépést, és ezt a feszültséget összehasonlítjuk a bemeneti feszültséggel. Rájövünk, hogy a bemeneti feszültségnél most már nagyobb értéket kaptunk, hogyha a kettes bit egyen lenne egyenlő, akkor már nagyobb értéket kapnánk mint a bemeneti feszültség, akkor azt mondjuk, hogy marhaság, akkor ezt jelenti, hogy a B1 bit az egyel egyenlő, a B2 bit pedig nullával egyenlő, azaz a második lépésben is ugyanezt kapjuk, ugyanezt az értéket, tehát ez lesz a következő approximáció. Majd utána a harmadik bitet fogjuk csinálni, ezt az intervallumot felezi le, és megnézzük, hogy ez nagyobb-e, mint a bemeneti feszültség. Nagyobb, akkor a kettes bitet is, vagy a hármas bitet is nullává kell választanom, az sincs benne, kitartunk egész idáig. És most akkor az következik, hogy ezt az intervallumot is lefelezzük, és megnézzük, hogy ez a feszültség kisebb-e vagy nem. Ez a feszültség már kisebb, mint a bemeneti feszültség, akkor a négyes bit helyére egyet kell tennünk. És így tovább, azaz az intervallumok felezésével közelítjük meg azt az értéket, amiről szó van. Minden egyes bit ugyanis az előző teljes intervallum felének megfelelő értéket adja hozzá az értékhez, és így lépésről lépésre, azaz hány időrésben? Ahány bites a szerkezet, annyi lépésben lehet megközelíteni a dolgot, tehát nem kettő az n-dediken órajellel, hanem n órajel alatt már el lehet érni a végeredményt. A nagysebességű AD átalakítók ezzel a lépésről lépésre, ezzel az intervallum felezéses, vagyis szukcesszív approximációs eljárással állítják elő a kódot, és ezek nagyon nagy sebességekig képesek működni. Hát kaphatók olyanok, hogy 100 megaherc sebességgel, de nem a teljes átalakítási idő, tehát egy ilyen teljes idő, amíg átalakítás, ez a 100 megahertznek megfelelő periódus időben is elképzelhető, sőt ennél nagyobb sebességű AD átalakítók is léteznek, ami azt jelenti, hogy a rádiós frekvenciás jeleknek az átalakítására is mód van ma már. Ennyi volt a fél év, köszönöm az egész fél évi figyelmet. Köszönöm.